Vágal hízelegni kezdett, ismerem a hírnevét, hallottam a módszereiről. Ezt az esetet a maga számára teremtették. Ezeknek az embereknek a származását, fedhetetlen múltját kikutatni rengeteg idővel és kényelmetlenséggel járna. És maga mindig azt mondta nekem, hogy egy ügyet úgy kell kideríteni, hogy az ember hátradől a székében, és gondolkodik. Tegye meg, barátom! Kérdezze ki az utasokat, nézze meg az áldozat holttestét, nézze meg, vannak-e nyomok, és aztán... Szóval mi csak magában bízunk. Biztos vagyok benne, hogy maga nem dicsekvésből mondta, amit mondott. Dőljön hátra a székében, és gondolkozzon. Foglalkoztassa a kis szürke agysejteket, ahogy mondani szokták. Biztosan ki fog deríteni mindent. Előre hajolt, mint a meg akarná bűvölni Poirot. Megindító a bizalma, barátom, mondta Poirot maga is megindultan. Igen, ez nem lehet nehéz ügy, ahogy maga is mondta. Múlt éjszaka is, de erről most még ne beszéljünk. Bevallom, érdekel az eset. Fél órája még azon tűnődtem, hány unalmas órát kell rostokolva itt töltenünk, és íme... Egy érdekes eset hever előttünk. Szóval vállalja? Kérdezte Bukmohón. Magától értetődik. Bízza rám az ügyet. Nagyszerű! Rendelkezzék velünk! Először is szeretném, ha kaphatnék egy vázlatot az Isztambul Kaléi kocsiról, az egyes fülkékben lévő utasok nevének feltüntetésével, és szeretném látni a jegyüket és útlevelüket. Michel elintézi. A hálókocsi kalauz már is távozott. Kik vannak még a vonaton? Kérdezte Poirot. Ebben a kocsiban Konstantinos doktor, meg én, senki más. A Bukarestből jövő kocsiban egy bénalábú öreg úr, a kalauz jól ismeri. A mögött már csak a belföldi kocsik vannak, de azokkal nem kell törődnünk, mert tegnap este vacsora után lezárták őket. A Calais közvetlen kocsi előtt pedig csak az étkező kocsi van. Ezek szerint alig, hanem a Calais-i közvetlen kocsiban kell keresnünk a gyilkosunkat, mondta Poirot megfontoltan, majd az orvoshoz fordult. Azt hiszem, maga is erre célzott. A görög bólintott. Éjjel fél egykor hófúvásba kerültünk, azóta senki sem hagyhatta el a vonatot.
Buk is megszólalt. Ünnepélyesen. A gyilkos köztünk van. Itt, a vonaton.
Hatodik fejezet. Asszonyra vall.
Először is, mondta Poirot, az ifjú McQueen-nel szeretnék néhány szót váltani. Értékes felvilágosításokkal szolgálhat nekünk. Magától értetődik, mondta Buck, és a főkalauzhoz fordult. Kérje meg McQueen urat, hogy fáradjon ide. A főkalauz elhagyta a fülkét. Visszaérkezett a kalauz egy köteg útlevéllel és jeggyel a kezében. Buck átvette tőle a csomagot.
Köszönöm, Michel.
Azt hiszem, helyes volna, ha most visszamenne a helyére. A tanúvallomását majd felveszük, annak rendje módja szerint később.
Igen, messzi, ő mondta Michel, és most már ő is elhagyta a fülkét.
Az ifjú McQueen meghallgatása után a doktor úr talán lesz olyan szíves, és átjön velem az áldozat fülkéjébe, mondta Poirot. Természetesen, és ha ott is végeztünk... Ebben a pillanatban belépett a főkalauz, Hector McQueen társaságában. Buck felállt.
Egy kicsit szorosan vagyunk itt, mondta kedélyesen. Üljön az én helyemre, McQueen úr. Monsieur Poirot pedig ide fog ülni, szembe magával ígyni.
Aztán a főkalauzhoz fordult. Ürítse ki az étkezőkocsit, kérem, hogy Monsieur Poirot rendelkezésére bocsáthassuk, mondta. Talán ott hallgathatná ki az embereket, kedves barátom. Az volna a legkényelmesebb, egyezett bele Poirot. McQueen nem mindent értett meg a szapora francia beszédből, csak állt, és hol az egyikükre, hol a másikukra nézett.
Mi történt? Kérdezte kínos lassúsággal franciául. Miért? Pourquoi? Poirot széles kézmozdulattal a sarokülés felé tessékelte. McQueen leült, és újra rákezdte. Pourquoi? Aztán észbe kapott, és most már angolul folytatta. Mi baj van a vonattal? Történt valami? Hol az egyikükre, hol a másikukra nézett. Poirot bólintott. Igen, történt valami. Készüljön el egy megdöbbentő hírre. A munkaadója, Monsieur Recsett, meghalt. McQueen összehúzta a száját, füttyentett, a szeme megvillant egy kissé, de különben semmi jelét sem mutatta a megdöbbenésnek vagy kétségbeesésnek. Szóval mégis elkapták, mondta. Hogy értsem ezt a kijelentést, McQueen úr? McQueen habozott. Arra gondol, mondta Poirot, hogy Monsieur Recsettet meggyilkolták? Hát nem! Ezúttal csak ugyan meglepődött McQueen. Igen, tette hozzá lassan. Arra gondoltam. És most csak úgy meghalt? Hiszen az öreg olyan szívós volt, de olyan szívós. Megállt, mint aki hasonlatot keres. Nem, nem, mondta Poirot. A feltételezése helyes. Monsieur Recsettet meggyilkolták. Leszúrták. Csak azt szeretném tudni, miért volt maga biztos benne, hogy gyilkosság történt, nem egyszerű haláleset. McQueen habozott. Szeretnék tisztán látni a dologban, mondta. Ki maga tulajdonképpen? Hogy kerül bele ebbe az egészbe? A Nemzetközi Hálókocsi Társaságot képviselem, mondta Poirot, majd egy kis szünet után folytatta. Nyomozó vagyok. A nevem Hercule Poirot. Csalódott, ha azt hitte, hogy ennek hatása lesz. McQueen csak azt mondta, hogy igen, igen, és várta, hogy mi következik ezek után. Talán már hallotta a nevemet. Igen, ismerősnek tetszik, de mindig azt hittem, hogy női szabó. Hercule Poirot megvetően mérte végig. Hihetetlen, mondta. Mi hihetetlen? Semmi, semmi, térjünk vissza a tárgyra. Azt szeretném, Monsieur McQueen, ha mindent elmondana, amit a megboldogultról tud. Rokona talán? Nem. Csak a titkára vagyok. Voltam. Mennyi ideje tölti be ezt a tisztséget? Valamivel több, mint egy éve. Akkor mondjon el mindent, amit tud. Valamivel több, mint egy éve ismerkedtem össze a Recsett úrral, amikor Perzsiában jártam. Poirot félbeszakította. Mit csinált Perzsiában? New Yorkból mentem oda egy olajkiaknázási engedélyügyében, de azt hiszem, magát ez nem érdekli. Jól rászedtek engem is, a barátaimat is. Recsett úr ugyanabban a szállodában lakott, mint én, éppen összeveszett a titkárával, felkínálta nekem az állást, és én elfogadtam. Bajban voltam, és örültem, hogy tálcán hoznak elém egy jól fizetett állást. És aztán utaztunk. Recsett úr be akarta járni a világot. Nehézségei voltak, mert nem tudott egyetlen idegen nyelvet sem. Inkább a tolmácsa voltam, mint a titkára. Jó dolgom volt. Mondjon el mindent, amit tud a gazdájáról. A fiatalember a vállát vonogatta. Tanácstalanság sugárzott az arcáról. Nem könnyű dolog. Mi volt a gazdájának a teljes neve? Samuel Edward Recsett. Amerikai állampolgár volt? Igen. Amerika melyik részéről való? Nem tudom. Akkor mondja el azt, amit tud. Az az igazság, Poirot úr, hogy semmit sem tudok. Recsett úr sosem beszélt magáról, sem az amerikai éveiről. És mi lehetett ennek az oka? Nem tudom, talán szégyelte az egyszerű származását, sokan szégyellik. Kielégítőnek tartja ezt a magyarázatot? Bevallom, nem. Voltak-e rokonai? Sosem beszélt róluk. Poirot tovább erőltette a dolgot. Mégis kellett, hogy legyen valamilyen elképzelése, McQueen úr. Csak ugyan volt. Először is azt hiszem, hogy nem Recsett volt az igazi neve. Azt hiszem, azért hagyta el Amerikát, mert menekülni akart valaki vagy valami elől. És azt hiszem, hogy az utolsó néhány hétig sikerült is eltörölnie a nyomait. Mi történt akkor? Leveleket kapott. Fenyegető leveleket.
Látta a leveleket?
Igen. Én intéztem a levelezését. 2 hete kapta az első levelet.
Megsemmisítette a leveleket?
Nem. Azt hiszem, van néhány az irataim között. Egyet Recset haragjában összetépet. Hozzam ide, ami megvan.
Legyen szíves. McQueen távozott, néhány perc múlva visszatért, és 2 elég piszkos papírlapot tett le Poirot elé az asztalra. Az első levél így szólt.
Azt hitted, hogy becsaphatsz minket, és eltűnhetsz? Szó sincs róla. A nyomodban vagyunk, Recset, és elkapunk. A levélen nem volt aláírás. Poirot egy szót sem szólt, csak felhúzta a szemöldökét, és felkapta a másik levelet.
Elviszünk egy kis kéj utazásra, Recset. Nem sokára. Elkapunk.
Megértetted?
Poirot lecsapta a levelet. Elég unalmas stílus, mondta. A kézírás annál érdekesebb. McQueen csodálkozva nézett rá.
Maga talán észre sem venné, magyarázta Poirot elégedetten. Csak az veszi észre, akinek már van gyakorlata az ilyesmiben.
Ezt a levelet nem egy ember írta, McQueen úr. 2 írták, vagy többen. És mindegyikük csak 1 betűt írt le egyszerre. Ráadásul nyomtatott betűt. Emiatt a kézírás azonosítása nehéz lesz.
Egy kis szünet után folytatta. Tudott róla, hogy Recset úr hozzám fordult segítségért?
Magához?
Poirot McQueen csodálkozó hangja hallatán bizonyosra vehette, hogy a fiatalember semmit sem hallott a dologról. Bólintott.
Igen. Nyugtalankodott. Mondja el, mit csinált Recset, amikor az első levelet megkapta?
McQueen habozott.
Nehéz erre válaszolni, nevetett rajta a maga csöndes módján, de azért valahogy beleborzongott. Éreztem, hogy sok minden kavarog benne a csöndes felszín alatt.
Poirot bólintott. A következő kérdése váratlan volt.
McQueen úr, mondja meg nekem őszintén, mi volt a véleménye a gazdájáról?
Szerette?
Hector McQueen csak 1-2 pillanat múlva válaszolt.
Nem, mondta. Nem szerettem.
Miért?
Nem tudom pontosan megmondani. Mindig nagyon barátságos volt, egy kis szünet után folytatta. Az igazat megvallva nem szerettem, Poirot úr, és nem bíztam benne. Tudtam, hogy kegyetlen és veszedelmes ember, de be kell vallanom azt is, hogy mindenre semmi bizonyítékom nincs.
Köszönöm, McQueen úr.
Még egy kérdés. Mikor látta Recset urat utoljára életben?
Tegnap este körülbelül, gondolkodott, 10 óra körül azt hiszem. Bent voltam a fülkéjében, hogy megírjak valamit.
Mit?
Csempékről és antik cserépedényekről szóló levelet. Perzsiában vásárolta ezeket, és nem azt szállították, amit vett. Számos levelet írtunk ebben a kínos ügyben.
Ekkor látta Recset urat utoljára életben?
Azt hiszem, igen.
Emlékszik, mikor kapta Recset ura legutolsó fenyegető levelet?
Aznap reggel, amikor elindultunk Isztambulból.
Még valamit meg kell kérdeznem magától, McQueen úr.
Jó viszonyban volt a gazdájával?
A fiatalember szeme hirtelen megvillant.
Ez az a pillanat, amikor hidegnek illene végigfutni a hátamon. De hogy én is a bűnügyi regények stílusában válaszoljak. Hamis nyomon jár.
Recset meg én kifogástalanul jó viszonyban voltunk.
Legyen szíves, McQueen úr, adja meg a teljes nevét és az amerikai címét is.
Megtörtént. Hector Villard McQueen és egy New Yorki cím.
Poirot hátradőlt az ülésen.
Egyelőre ennyi az egész, McQueen úr, mondta, lekötelezne, ha egy ideig nem szólna senkinek Recset úr haláláról.
Mastermannek, az inasának meg kell mondanom.
Valószínűleg úgy is tudja már, folytatta Poirot fanyarul. Kérem, próbálja meg rábeszélni, hogy hallgasson. Nem lesz nehéz. Angol, és mindig azt mondja, magamnak való ember vagyok. Nem sokra becsüli az amerikaiakat, a többi nemzetiséget pedig semmire sem. Köszönöm, McQueen úr. Az amerikai távozott. Elhiszi, amit ez a fiatal ember mond? Kérdezősködött Buck. Őszintének, becsületesnek látszik. Nem játszott el, hogy rokon szenvezik a gazdájával, pedig alig, ha nem megtette volna, ha köze van a dologhoz. Igaz, hogy Recset nem mondta el neki, hogy megpróbált, bár sikertelenül igényt tartani a szolgálataimra, de nem hinném, hogy ez különösebben gyanús körülmény. Azt hiszem, Recset úr olyan ember volt, aki nem avatott be másokat a terveibe. Vagyis legalább ezt az egy embert ártatlannak tartja, kedélyeskedett Buck. Poirot rosszallóan nézett rá. Az utolsó pillanatig mindenkit gyanúsnak tartok, mondta. De azért be kell vallanom, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez a józan, hosszú képű McQueen annyira elveszítse a fejét, hogy 12-szer, 14-szer beledöfjön az áldozatába. Nem illik össze a lélektani alkatával. Egyáltalában nem. Nem, hagyta rá Buck is gondterhelten. Ez olyan ember műve, akit a gyűlölet örjöngésbe hajszolt. Délszaki vérmérsékletre val. Vagy pedig, ahogy a főkalauz barátunk is mondta, asszonyra.
Hetedik fejezet. A holttest.
Poirot Konstantinos nyomában átment a következő kocsiba a meggyilkolt ember fülkéjébe. A kalauz kinyitotta kulcsával az ajtót. Bementek. Poirot kérdő tekintettel fordult oda társához. Mit bolygattak meg ebben a fülkében? Semmihez sem nyúltunk, arra is vigyáztam, hogy ne mozdítsam el a holttestet, amikor megvizsgáltam. Poirot bólintott és körülnézett. Először azt érzékelte, hogy rettenetesen hideg van, az ablak teljesen le volt eresztve, a redőny felhúzva. Barzongott Poirot. A másik férfi egyetértően mosolygott. Nem akartam becsukni, mondta. Poirot gondosan megvizsgálta az ablakot. Magának igaza van, jelentette ki aztán. Senki sem hagyta el a kocsit az ablakon át. Valószínűleg azt akarták elhitetni velünk, hogy az illető a nyitott ablakon távozott, de a hó keresztül húzta a gyilkos számításait. Az ablak keretét is gondosan megvizsgálgatta. Egy kis dobozt vont elő a zsebéből, és valami port fújt a keretre. Nincsenek rajta új lenyomatok, mondta, tehát letörölték. De ha lettek volna rajta új lenyomatok, nem sokra mentünk volna velük. Recsetté, az inasé vagy a kalauzé. Manapság már nem nagyon követnek el ilyen szarvas hibákat a bűnözők. És ha már ezt megállapítottuk, folytatta élénken, becsukhatnánk azt az ablakot, mintha hűtőkocsiban utaznánk. Szavát már is tett követte, utána végre az ágyon heverő mozdulatlan testtel kezdett foglalkozni. Recsett hanyat feküdt az ágyon, a rozsdavörös foltokkal szennyezett pizsamakabátját kigombolta és hátrahajtotta valaki. Meg kellett néznem a sebeket, magyarázta az orvos. Poirot bólintott, a holttest fölé hajolt. Amikor felegyenesedett, egy kissé elhúzta a száját. Nem valami szép látvány, mondta. Az illető itt állt, és újra meg újra lesújtott. Hány sebet észlelt pontosan? 12-t. 1-2 csak karcolásnak tekinthető, de legalább 3 halált okozhatott. Volt valami az orvos hangjában, amire Poirot felfigyelt. Fürkésző pillantást vetett rá. A kis görög töprengő arccal nézte a holttestet. Furcsának talál valamit? Kérdezte Poirot nyájosan. Árulj el, hogy mit? Mi az, amit nem ért? Igen, van itt valami, ismerte be az orvos. Mégpedig? Látja ezt a két sebet? Ezt, meg ezt itt, mutatta. Mély sebek. Fontos ereket vágtak át. A sebb szája még sincs szétnyílva. S bár az ember az ellenkezőjére számíthatna, nem is nagyon véreztek. Mire következtet ebből? Hogy az áldozat már halott volt, amikor ezeket a sebeket ejtették rajta. Már egy ideje halott volt. Ez azonban képtelenség. Annak tetszik, mondta Poirot tűnődve, ha csak azt nem hitte a gyilkosunk, hogy fél munkát végzett, és visszajött, hogy biztos legyen a dolgában. Ez azonban, mint mondta, képtelenség. Lát még valamit? Még egy dolgot. Mi az? Látja ezt a sebet itt a jobb kar alatt, a váll közelében? Fogja csak ezt a ceruzát? Oda tudna döfni vele? Poirot elképzelte a helyzetet. Értem, mondta. Úgy van, ahogy mondja. Jobb kézzel nagyon nehéz volna, szinte lehetetlen. Valósággal visszakézből kellene döfni. De ha bal kézzel szúr az ember? Úgy van, Monsieur Poirot, ezt a sebet majdnem bizonyosan bal kézzel ütötték. Vagyis a gyilkos balkezes. Nem, attól félek, bonyolultabb a dolog ennél. Igaza van, Monsieur Poirot, a sebek egy részét ugyanis nyilvánvalóan jobb kézzel ütötték. Két ember, megint ide jutottunk a két ember elmélethez, mondta a nyomozó, majd hirtelen megkérdezte. Égett a villany a fülkében? Nehéz megmondani. A kalauz reggel 10 körül mindig kikapcsolja a főkapcsolót. De az itteni kapcsolók helyzete elárulja, mondta Poirot. Megnézte mind a mennyezetvilágítást, mind a lehajtható ernyővel elsötétíthető ágylámpa kapcsolóját. Az előbbi ki volt kapcsolva, az utóbbinak az ernyője volt teljesen lehajtva. Ezek szerint, kezdte gondterhelten, két gyilkost kell feltételeznünk, az első gyilkost és a második gyilkost, ahogy a nagy Shakespeare nevezné őket. Az első gyilkos leszúrta áldozatát, elhagyta a fülkét és eloltotta a lámpát. A második gyilkos sötétben hatolt be ide, nem látta, hogy a véres munkát már elvégezték, és legalább kétszer beledöfött az élettelen testbe. Mi a véleménye erről? Nagyszerű, mondta a kis doktor lelkesen. Poirot hunyorított. Igazán? Örülök neki. Én ugyanis egy kissé képtelennek éreztem. De mi más magyarázatot adhatnánk rá? Én is éppen ezt kérdeztem magamtól. Szóval itt véletlenek összejátszásáról lehet szó. Van-e más olyan jel, ami két gyilkos tevékenységére utal? Azt hiszem, igennel válaszolhatok rá. Néhány döfés, mint mondtam, gyenge kézre vall, erőtlenségre vagy bizonytalanságra. Szinte csak karcolások. De ez a döfés itt, meg ez itt, mutogatta, ezeket nagy erővel ütötték. A fegyver keresztül hatolt az izmokon. Ezeket a maga véleménye szerint férfi ütötte? Feltétlenül. Asszony nem üthette ezeket a sebeket? Egy erős, fiatal, izmos nő talán nagy lelki felindulásban, de véleményem szerint még ebben az esetben is nagyon valószínűtlen. Poirot néhány pillanatig hallgatott. Társa idegesen kérdezte. Érti, hogyan gondolom? Tökéletesen, mondta Poirot. Kezd is szépen kitisztulni az eset. A gyilkos egy nagy erejű férfi volt, azaz gyenge volt, vagyis nő volt, szóval jobbkezes volt, illetve balkezes volt. Á, elképesztő összevisszaság! Ingerülten folytatta, és az áldozat mit szól mindehhez? Kiáltozik? Tiltakozik? Védekezik? Benyúlt a párna alá, és kihúzta azt a pisztolyt, amit Recset előző este mutatott meg neki. Tele a tár, mondta. Körülnéztek. Recset ruhái a fali horgon lógtak. A mosdótál fölötti kis asztalon különböző tárgyak, egy pohár víz, benne műfogsor, egy üres pohár, egy üveg ásványvíz, egy nagy palack. Hamutartó, benne egy szivarcsutka, égett papírfoszlányok és két használt gyufaszál. Az orvos felkapta az üres poharat és beleszagolt. Itt az áldozat tétlenségének okozója, mondta halkan. Elkábították? Igen. Poirot bólintott, a kezébe vette a két gyufaszálat, és tüzetesen megvizsgálgatta. Valamilyen nyomra bukkant? Kérdezte mohónak is orvos. Ez a két gyufa nem egyforma, mondta Poirot. Az egyik laposabb, mint a másik, látja? Ilyet árulnak a vonaton, mondta az orvos. Papírtokban. Poirot belenyúlt recset kabát zsebébe, egyszerre csak kihúzott belőle egy doboz gyufát, összehasonlította a szálakat a két elhasznált szállal. A vastagabb gyufát recset gyújtotta meg, mondta aztán, nézzük csak, volt-e neki a laposabb fajtából is, de hiába keresett, nem talált másfajta gyufát. Poirot tekintete végig söpört a fülkén, csillogó éles szeme volt, mint egy madáré. Érezte az ember, hogy semmi sem kerüli el a figyelmét. Hirtelen felkiáltott, lehajolt és fölkapott valamit a földről. Egy kis batiszt darab volt, nagyon finom. A sarkában hímzett kezdőbetű H. Női zsebkendő, mondta az orvos. Barátunknak, a főkalauznak igaza volt, nő van ebben a dologban. És feletté figyelmesen, mindjárt itt is hagyja a zsebkendőjét, mondta Poirot, ahogy a filmekben meg a könyvekben szokás, még a nevének a kezdőbetűje is rajta van, hogy megkönnyítse a dolgunkat. Micsoda szerencse, kiáltotta az orvos. De még mekkora, mondta Poirot. Volt valami a hangjában, ami álmélkodásra késztette az orvost, de még mielőtt kérdezősködhetett volna, Poirot megint lehajolt valamiért. Ezúttal egy pipaszurkálót tartott a kezében. Talán recettúré, ajángatta a doktor. Nem volt pipa a zsebében, sem dohány, sem dohányzacskó. Akkor ez is valami nyom. De még mennyire? És felettébb figyelmesen ezt is elejtik itt. Ezúttal egy férfira utaló tárgyat. Nem panaszkodhatunk, vannak itt nyomok, bőven vannak. Erről jut eszembe, mit csinált a gyilkos fegyverrel? Nyoma sem volt fegyvernek. A gyilkos elvitte magával. Vajon miért tette, töprengett Poirot? Ekkor az orvos, aki óvatosan kotorázott az áldozat pizsamájának zsebeiben, felkiáltott. Ezt eddig észre sem vettem, mondta, csak kigomboltam a pizsamakabátot, és hátra húztam a vállán. Egy arany zsebórát húzott ki a pizsamakabát felső zsebéből. Az óra fedele össze-vissza volt horpadva. A mutatók 1:45-n álltak. Nézze csak, lelkendezett Konstantinos, ez a büntet elkövetésének időpontja. Megegyezik az én becslésemmel. Azt mondtam, hogy éjfél és 2 óra közt, valószínűleg 1 óra körül, bár ilyen esetekben nehéz pontosan meghatározni az időpontot. Tessék, itt a bizonyíték, 1:45, ez a büntet elkövetésének időpontja. Elképzelhető, igen, elképzelhető. A doktor csodálkozva nézett rá. Bocsásson meg, monsieur Poirot, de nem egészen értem magát. Én sem értem magamat, mondta Poirot. Semmit sem értek. És ez, mint láthatja, nagyon zavar. Felsóhajtott, odahajolt a kis asztal fölé, megvizsgálta a megszenesedett papírlapot. Egy régi módi női kalapdobozra van szüksége, morogta magában. Dr. Konstantinos nem tudta, mire vélje ezt a különös megjegyzést, de Poirot nem sok időt hagyott a csodálkozásra. Kinyitotta a folyosóra vezető ajtót, és kiszólt a kalauznak. A kalauz már is ott termett. Hány nő utazik ebben a kocsiban? A kalauz az ujjain számolta ki. 1, 2, 3, 6 monsieur. Az idős amerikai hölgy, a svéd hölgy, a fiatal angol hölgy, Andrényi grófnő, Dragomirov hercegné és a komornája. Poirot gondolkozott. Mindegyiknek van kalapdoboza? Igen, monsieur. Hozza ide, várjunk csak! A svéd hölgyét meg a komornájét. Csak ebben a kettőben bizakodhatunk. Mondja azt nekik, hogy a vámhoz kell. Mondja nekik valamit, ami éppen az eszébe jut. Nem lesz semmi baj, monsieur. Pillanatnyilag egyik hölgy sem tartózkodik a fülkéjében. Akkor siessen. A kalauz eltűnt. Két kalapdobozzal tért vissza. Poirot kinyitotta a komornak a labdobozát, aztán félrelökte, aztán kinyitotta a svéd hölgyét. Elégedetten kiáltott fel. Óvatosan kiszedte a kalapokat, és a doboz bélésére erősített fémhálókra mutatott. Erre van szükségünk. 15 évvel ezelőtt még ilyen kalapdobozokat csináltak. A kalaptűt át kellett szúrni a kalapon, és ebben a fémhálóban kellett rögzíteni. Miközben magyarázott, ügyesen leszerelt két fémhálót a dobozról, aztán visszacsomagolt mindent, és azt mondta a kalauznak, hogy vigye vissza a dobozokat a helyükre. Mihelyt az ajtó becsukódott, újra társához fordult. Kedves doktorom, én nem tartozom azok közé, akik a tudományos eljárásokra esküsznek. A lélektani rugókat keresem, nem az új lenyomatokat vagy a cigarettahamut. Ebben az esetben mégis örömmel használom fel a tudomány nyújtotta segítséget. A fülke tele van nyomokkal, de nem tudjuk, hogy valódiak-e vagy hamisak. Nem egészen értem, monsieur Poirot. Vegyünk csak egy példát. Találtunk egy női zsebkendőt. Valóban egy nő ejtette el? Vagy egy férfi, aki elkövette a bűntényt, és aztán így okoskodott, úgy rendezem az egészet, hogy női munkának tessék. Szükségtelenül sokszor döfök bele az áldozatba, egyik-másik döfés szándékosan erőtlenül, hatástalanul végzem, és itt hagyom ezt a zsebkendőt, hogy rögtön észrevegyék. Ez az egyik lehetőség, de van egy másik is, hogy nő volt a gyilkos, és szándékosan idelökte a pipa szurkálót, hogy férfira gyanakodjunk, mert arra mégsem gondolhatunk, hogy egy férfi és egy nő külön-külön járt itt, és mind a kettő olyan gondatlan volt, hogy áruló tárgyakat felejtsen a helyszínen, ennyire nem jár a véletlen a kezünkre. De minek kell mindehez a kalapdoboz? Kérdezte még mindig értetlenül a doktor. Mindjárt rátérünk arra is. Mint már mondtam, ezek a nyomok bizonyítékok, a 1:45-kor megállt óra, a zsebkendő, a pipaszurkáló valódiak is, hamisak is lehetnek. Még nem tudjuk, melyik milyen. Lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, hogy egy nyom a sok közül nem hamis. És ez a lapos gyufa, doktor úr. Azt hiszem, hogy ezt a gyufát a gyilkos gyújtotta meg, és nem recsett. Mégpedig azért, hogy valamilyen papírt elégessen. Valószínűleg valami áruló feljegyzést. Ebben a feljegyzésben volt tehát valami, talán tévedés vagy hiba, ami a gyilkos nyomára vezethet bennünket. Megpróbálom kideríteni, hogy mi volt ez a valami. Kiment a fülkéből, és nem sokára egy kis borszeszégővel és egy hajsütővassal tért vissza. A bajuszomhoz használom, lobogtatta meg az utóbbit. Az orvos érdeklődve figyelte. Poirot nagy gonddal rátette az elszenesedett papírt az egyik fémhálóra, a másikat a papír tetejére tette, aztán a hajsütő vassal megfogta a két domború fémhálót, és az egészet a borszeszégő lángja fölé tartotta. Nagyon hevenyészet felszerelés szólt hátra a válla fölött, de reméljük, hogy a célnak megfelel. Az orvos figyelmesen követte minden mozdulatát, a fém nem sokára izzani kezdett. Aztán betűk bukkantak elő, lassan szavakká formálódtak, izzó, tüzes szavakká. A papírdarab kicsi volt, csak 4 szó látszott rajta, és az 5. szónak egy része. Ékezz a kis Daisy Armstrongra. Igen, kiáltott fel Poirot élesen. Megtudod belőle valamit? Kérdezte az orvos. Poirotnak csillogott a szeme, óvatosan letette a hajsütőt. Igen, felelte. Tudom, mi az áldozat igazi neve. Tudom, miért hagyta el Amerikát.
Mi volt az igazi neve? Cassetti. Cassetti, ráncolta össze a szemöldökét Konstantinosz. Valami dereng, nem emlékszem pontosan, néhány éve, valami amerikai ügy, de ennél többet Poirot nem volt hajlandó elárulni. Körülnézett, aztán csak ennyit mondott. Később még visszatérünk rá, de most győződjünk meg róla, hogy mindent láttunk, amit látni érdemes. Gyorsan, ügyesen kikutatta a halott ember zsebeit, de semmi érdekeset nem talált. Megpróbálta kinyitni a szomszéd fülkébe vezető ajtót, de a másik oldalon be volt reteszelve. Egy dolgot nem értek, mondta Konstantinosz doktor, ha a gyilkos nem az ablakon keresztül távozott, ha a szomszéd fülkébe vezető ajtó a túloldalon van bereteszelve, ha a folyosóra nyíló ajtó nem csak be volt zárva belülről, hanem még a lánc is be volt akasztva, hogyan tűnhetett el a gyilkos a fülkéből? Ezt kérdezik az emberek a cirkuszban, amikor valakit gúzsba kötve bezárnak egy szekrénybe, mégis eltűnik. Azt hiszi? Azt hiszem, magyarázta Poirot, hogyha a gyilkos azt akarja elhitetni velünk, hogy az ablakon keresztül távozott, természetesen úgy állítja be a dolgot, hogy a másik két út elképzelhetetlennek tessék. Szemfényvesztés az egész, mint a szekrényből eltüntetett ember esete is. A mi dolgunk, hogy kitaláljuk, hol van a csalás a dologban. Bereteszelte a szomszéd fülkébe vezető ajtót erről az oldalról is. Nehogy az érdemdús Hubbardné asszonynak eszébe jusson, hogy első kézből kapott részletekkel kedveskedjék lányának, magyarázta. Még egyszer körülnézett. Azt hiszem,